A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg a mi szívünket, szenteld meg bűnbánati Isten tiszteletünket. Amen. Imádkozunk testvérek, újfent Csiha Kálmán né szavaival. Uram Istenem, nagyon zaklatott szívvel kereslek téged. Bocsáss meg, hogy mielőtt szólnék hozzád, nem próbálom lecsendesíteni szívemet, hanem ilyen méltatlanul állok meg előtted. Úgy érzem, atyám, hogy akkor őszinte az imádságom, ha nem szépítem meg az érzéseimet, hanem minden zaklatottságával együtt teszem le eléd. Láttad, Istenem, hogy milyen meddő harcot vívtam ma is. Láttad, hogy eredményt szerettem volna elérni, s minden percben beleütköztem a nehézségek falába. Ha gyermekeimért akartam tenni valamit, nem sikerült. Nem értették meg a jó szándékomat. Ha társamnak szerettem volna valamit megmagyarázni, nagyon szeretetlenül szólt rám. Most előtte teszem fel, Uram, a kérdéseket. Vajon nem én fogtam ma rosszul mindenhez? Vajon nem csak magamra figyeltem? Nem vettem észre mások zaklatottságát? Nem voltam arra tekintettel, hogy ő is akar valamit? Úgy érzem, hogy mindenki legyőzött, és most családomban is mindenki mellőz. Hozzád menekülök, Istenem, s téged kérlek, mutasd meg, hogy hol hibáztam. Tőled kérek tanácsot elesett állapotomban. Bízom abban, hogy felemelsz és utat mutatsz, hogy megvigasztalják lelki csendességemhez, és onnan az enyémekhez. Segíts, Uram, hogy nagy türelmeddel helyre állhasson az én megkeseredett szívem, hogy a te rended uralkodhassék újra bennem. Add, hogy minden szavam és tettem előtt jobban tudjak figyelni rád. Add, hogy ne bántsak meg senkit, ne sértődjek meg könnyedén. Uram Istenem, hallgasd meg kérő szavamat az Úr Jézus vére árán. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti evangéliumból a 27. rész 45-től 49-ig terjedő verseit. Megnevezett helyen Máté evangélium a 27. rész 45-től 49-ig terjedő verseiben így olvassuk Isten igéjét. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lammá sabaktani, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak, Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, többször rácsodálkozhattunk már arra, hogy Isten mennyire tökéletes kijelentéseket adott a Krisztusról, a mi megváltónkról, hogyan fog ő eljönni ebbe a világba, milyen módon lehet őt majd felismerni. Az egyik leginkább Krisztusra mutató ige szakasz Ézsaiás könyvében található az 53. fejezetben. Azt elolvassuk, és olyan a számunkra, mintha valóban az az ember szó szerint szemtanúja lett volna a nagypénteki eseményeknek. Kevésbé vesszük elő, de a 22. Zsoltár pedig olyan, mintha maga a szenvedő Jézus könyörgése lenne leírva. Hallgassunk ebbe bele. 22. Zsoltár tehát. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei, Benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek, benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin, már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy távol tőlem, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok, feltátották rám a szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvadt a bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat, megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. És folytatódik még a Zsoltár, de talán ezek voltak a leginkább olyan szavak, olyan kifejezések, mondatok, amelyek tökéletesen visszaköszönnek a számunkra az evangéliumból. Itt is a 22. Zsoltárban, illetve az alapigeként felolvasott igeszakaszban az Úr Jézus egyik mondata, a kijelentés, én Istenem, miért hagytál el engemet? Az eredeti görög szöveg az Új Szövetségben pontosan ilyen értelemmel bír elhagyni, cserben hagyni valakit, ott hagyni a bajban. Milyen furcsa, hogy az Úr Jézus szavai között van ez, hogy Isten elhagyott. Istenem, miért hagytál el? Vannak olyan pillanatok az embernek az életében, az igazán nagy krízisek, amikor ugyanezt vagy kimondja, vagy ha nem is mondja ki, de ott belül érzi, hogy végül még mintha Isten is elhagyott volna engem. Hogy történhetett itt ebben a helyzetben meg ez? Hogy tehette meg az atya, hogy magára hagyja a fiút, a fiát a legnagyobb szenvedésben? Mert hogy az ember olyan gyarló, olyan önző, hogy talán a legelvetemültebb, a leghitványabb megteszi ezt, hogy elengedi a gyereket, hogy nem tud rajta könyörülni, de hát az Isten is ilyen. Mindez miértünk történhetett meg? Nagy csütörtökön éjjel az Úr Jézus vért verejtékezve könyörgött, ha lehetséges, múljon el tőlem e keserű pohár, de nem volt lehetséges. Nem volt rá mód, hogy az ember a bűnöktől más módon szabadulhasson meg, csak úgy, hogy Jézus Krisztus, a tökéletes Isten, aki egyben hibátlan, bűn nélküli ember is, magára veszi minden valaha élt és ezután majd születő embernek a bűnét, és helyettük bűnhődik meg. Láttuk azt tegnap, hogy az Úr Jézus bármikor, bármelyik pillanatban meggondolhatta volna magát, és mondhatta volna azt, hogy ebből elég. 12 sereg angyalnál is több állt a rendelkezésére, akiket emberek nem láttak, de Jézus pontosan tudta, hogy azok ott vannak, és aztán Jézus mégis engedte, hogy belőle gúnytűzzenek, bántsák. Belegondoltam abba, hogy milyen lehetett ott angyalnak lenni. Nyilván nem tudjuk, mi nem vagyunk angyalok. Nem tudjuk, hogy milyen az ő gondolkodásuk. Azt tudjuk, hogy tökéletesen engedelmesek. De én így az emberi eszemmel arra gondoltam, hogy jó, hogy én nem voltam ott angyalként. Vajon hogy tudtam volna elviselni, vagy bármelyikünk, hogy tudta volna elviselni, hogy az az Isten, akit a mennyben imádtunk, akinek megtiszteltetés bármikor, bármilyen módon a legkisebb szolgálatot is elvégezni, hogy az most így szenved. Hogy így gyalázzák, így bántják, így megvetik, összetörik a hitvány emberek, a bűnös emberek, és én nem tehetek semmit, pedig egymagam le tudnám kaszabolni az összeset, Ezt az összes embert pillanatok alatt kivégezném, de nem tehetem meg, mert nincs megengedve. Csak bólintana Jézus. Úgy elbírom képzelni, hogy milyen feszülten álltak ott ezek az angyalok. Hát, ha bólint, csak meg tudnánk szabadítani, csak megmenthetni. De nem lehetett, mert másképp nem lehetett megmenteni az embereket, bennünket. Az Úr Jézus így vette magára minden ember bűnét. Ezért írja róla az ige, hogy ő maga bűnné lett, aki bűnt nem ismert. A világ szennye, mocska, mind-mind rajta volt. És Isten nem tud a bűnnel közösséget vállalni. El kellett, hogy őt hagyja. El kellett, hogy őt engedje teljes mértékben, hogy ő, Jézus, bűnhődjön a mi vétkeinkért. És itt, a kereszten aztán tombolt a sátán. Azt tette az Úrral, amit csak akar. És itt van a titok, amit nem értünk, nem tudhatunk meg sohasem teljes mértékben, hogy Jézus mit szenvedett. Ugye emlékszem rá, amikor gyerek voltam, és aztán nyilván a legelső történelmi dolgok, azok számomra a Bibliából származtak, bibliai történetek. Aztán utána, amikor az ember elkerül az iskolába, tanulja szintén a történelmet, és akkor emlékszem rá, amikor Spartacus féle rabszolga felkelésről tanultunk, hogy ott hány és hány embert keresztre feszítettek. És elgondolkoztam rajta, hogy hát akkor a Jézusnak a szenvedés az mi volt? Hát én addig úgy gondoltam, hogy ő volt az egyetlen a történelemben. Gyerekként, hát én ilyen naív voltam, vagy buta, mindegy, minek nevezzük. De hát mást is megfeszítettek. Csak más nem volt kiszolgáltatva. Szoktam mondani, hogy amikor valaki azt mondja, hogy elhagyta az Isten, ezt nem mondhatja. Egyedül Krisztus mondhatta el ezt a történelem folyamán. Ő teljesen, ő tökéletesen elhagyta az Isten. Védelem nélkül a sátánnak kiszolgáltatva szenvedett. Nem tudjuk elképzelni, hogy mi volt ez. Csak sejtéseink, gondolataink lehetnek. És Isten mindezt meg kellett, hogy engedje. A bűnért fizetni kell, a bűnt nem lehet elnézni. Emlékszünk rá, nem olyan régen szóltam éppen erről a szószékről, mikor elmondtam azt, hogy aki a házasság hete sorozatban is itt szolgált közöttünk, Viktor István, a egykori teológiai tanárom, mikor véletlenül nekiütköztem a teológia folyosóján, és akkor azt mondtam neki, hogy elnézést, mondta, hogy nem nézem el. És akkor nagyon rosszul esett, hogy miért nem nézi el, vagy mi a baj. Annyira nem hagyott nyugodni a dolog, hogy el is mentem hozzá, és próbáltam ezt tisztázni, hogy de hát én nem akartam megbántani, és akkor ő elmagyarázta, talán emlékszünk rá, hogy óriási a különbség a között, hogy valamit elnézek, meg a között, hogy megbocsátok. És azt mondta, hogy én nem nézem el, de megbocsátok örömmel. És milyen jó, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki nem elnéz a bűnök mellett. Aki nem azt mondta, hogy tudom, hogy bűnösök vagytok, hát tekintsünk el most ezektől. Most seperjük a szőnyeg alá, mert egy idő után az a szőnyeg igen magas lesz. Egy idő után mindenki felbukik benne. A bűn az mindig vissza fog köszönni. És így vagyunk mi is, amikor nem tudunk a másiknak megbocsátani, akkor, és csak elnézünk a bűne mellett, akkor azt mindig újra és újra elő tudjuk venni. De Isten nem ezt tette. És ő ezzel példát is mutatott. Nézzük meg, hogy milyen az a világ, amelyben a bűn nincs megbüntetve. Nagyon furcsa világot élünk, amikor azt mondják egyre többen, hogy legyünk irgalmasok mindenkivel, mindenkivel legyünk elfogadóak, mindenkivel legyünk maximálisan toleránsak, adjunk még egy esélyt, meg még tizet, meg még ötvenet. És akkor mi ennek a vége? Amikor azt mondják emberek, hogy jelentkezem képviselőnek, hát ha bekerülök a parlamentbe, és aztán addigra elévülnek a bűneim. El van intézve. Sokszor előfordult már ilyen. Vagy milyen az a világ, ahol a bűnt nem büntetik meg, mondjuk a családban, ahol mindent elnéznek a gyereknek. Elnéznek. Ez is lehet, az is lehet. És aztán, ahogyan hallhatta, aki jelen volt az ovis családi napon, szombaton, jön az, hogy egyre több a veszekedés, a vitatkozás, a harag, a sértődés, mert a bűn nincs rendezve. Csak mindig elnézünk mellette. Milyen az az iskola, ahol nem lehet fegyelmezni? Látjuk. Tilos. Bűn mellett mindig el kell nézni. Mindig újabb és újabb lehetőségeket adni. Még egy kicsit legyünk irgalmasok. Majd lesz valahogy. Nem lesz. Nem lesz. Éppen a Jézus Krisztus keresztje mutatja meg, hogy mennyire borzasztó és pusztító a bűn. És a teljes, a tökéletes büntetést, a szenvedést, azt Jézus Krisztus elvette, és megfizette helyettünk. Isten nem hagyhatja a bűnt büntetés nélkül, de nem minket büntetett meg, mert akkor az örök kárhozatra lennénk méltóak. Helyettünk Krisztus sújtotta ez a büntetés. De ebből nem következhet az, hogy itt, a Földön, a mi relációnkban nincsen következménye a tetteinknek. Nagyon is van. Minden bűnre van bűnbocsánat, amelyet megbánt az ember, de a bűnöknek van következménye is. Az Úr Jézus egyedül van a kereszten. El kellett, hogy hagyja őt az Atya. És a sátán ott kísérti. Szállj le a keresztről. Szövetkezz velem. Én majd megmentelek. Én adok neked dicsőséget. Királyi trónra emellek, bármit megkaphatsz tőlem, csak itt ne maradj. És Jézus ennek nem enged. Ezért testében, lelkében a kárhozat minden kínját, fájdalmát elszenvedi, hogy mi megmeneküljünk. Jézus minden ember számára azonban hiába halt meg, ha ezt a kegyelmet valaki nem fogadja el. Jézus Krisztus minden ember bűnéért meghalt, de aki nem kéri, aki nem tartja a kezét, aki nem tud összeroskadni a saját vétkei alatt, és azt mondani, hogy Atyám, bocsáss meg nekem is Krisztusért, annak a számára a Krisztus szenvedése hiába való. Hiába való. A szabadító eljött, Jézus Krisztus értünk adta az életét, és mindenki számára szabad a mennybe való bejutás, a bűnöktől való szabadulás. De ezt el kell fogadni. Ezt a kegyelmet ajánlja majd holnap is, a megterített úrasztalait délelőtt 10 órától, és ebből a kegyelemből részesülhetünk majd vasárnap is, húsvétkor, örvendezve annak, hogy Krisztus nem csak meghalt, de él és uralkodik örökké. Ebben erősödjünk is, döntésünkben, odaszánásunkban Krisztusnak maradjunk meg. Amen. Úr Jézus Krisztus, a mi életünkben sokféle szenvedés van, de az egyik legnagyobb szenvedés talán az, amikor elhagynak bennünket. Sokan átélhették, átélhettük már ezt. Rossz az, amikor nincs többé társunk, vigaszunk, mert lemondtak rólunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te nem mondasz le rólunk. Ha lemondtál volna, akkor nem maradsz a kereszten, el sem mész odáig. De te vállaltad a kínok kínját, a legnagyobb szenvedést, hogy bennünket megszabadíts. Urunk, el sem bírjuk képzelni, mit jelent az, amiért te kiáltottál, hogyha elhagy az Isten. Mi ezt nem tudjuk, de nem is akarjuk megtudni sohasem, mert tudjuk, hogy az a kárhozat, amikor valaki tökéletesen elszakadt tőled. Urunk, mi veled akarunk lenni, most itt a Földön is, és majd a földi életünk után. Köszönjük, hogy mi nem kiálthatunk így, miért hagytál el. Úgy kiálthatunk, hogy nem értjük, mit cselekszel, nem értjük, miért nem teszed, amire vágyunk, és köszönjük, hogy ezért nem koppintasz a fejünkre, hanem türelmes vagy. Éppen úgy, mint a síró, sokszor hisztiző gyerekkel a szülei. Talán megfenyítik, de a gyerek mégis odaszalad az apához, az anyához, és ott talál vigasztalást. Urunk, nekünk sincs hová menni, csak hozzád. Ezen az estén is így jövünk hozzád, és könyörgünk, hogy a te szeretetedben hadd tudjunk megerősödni. Urunk, ez az este annak az alkalma volt, amikor utoljára vacsoráztál együtt a tanítványokkal. Egészen mást jelentett az a vacsora számodra, és később értették meg a tanítványok, hogy számukra is sokkal több volt az. Urunk, mi holnap fogunk az úrasztalához járulni. Készíts bennünket erre az alkalomra. Segíts minél jobban átélni azt, hogy azt a falat kenyeret, azt a kortybort úgy vehessük el, úgy élhessünk vele, mint akik valóban tőled veszik el. És segíts, Urunk, hogy megnyíljon hitünk szeme, és láthassuk azt, hogy ez valóban az értünk megtöretett testedet, értünk ontott véredet jelképező jegy, és amilyen biztos az, hogy majd magunkhoz vesszük azt, olyan biztosak lehessünk abban, hogy meg vagyunk váltva, hogy te értünk adtad az életed. Így kérünk, Urunk, hogy készíts bennünket erre a csodálatos vendégségre, így áld meg az esténket, gondolkodásunkat, meditálásunkat, imádságunkat, elcsendesedésünket előtted. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.